felrebbent, s arcom előtt láttam a vérfarkas kitátott torkát. Nem tudom, mi minden történt volna még velem, ha nem verem be a könyököm az éjjeli szekrénybe. Hála Istennek, bevertem. A köd és az éjszakai rémálom eltűnt, átadva helyét a reggeli fénynek. És a telefonnak, amely ki tudja, mióta csengetett kitartóan a fülem mellett. Felvettem, a porta jelentkezett, rövid suttogás után egy érces férfi hangszólt a kagylóba.
Herr Lawrence?
Ja.
Waldvogel felügyelő vagyok Zürichből, beszélhetnék önnel?
Gyorsan összeszedtem magam, megállapodtunk, hogy 20 perc múlva találkozunk a reggelizőteremben. Magas, lenyalt hajú szemüveges, merev férfi volt Waldvogel felügyelő, nem mondhatnám, hogy szimpatikusnak találtam. Minden esetre megeresztettem egy bágyat, mosolyt, ahogy megpillantottam az asztalomnál. Felállt, meghajolt és kezet nyújtott. Waldvogel, kérem Herr Lawrence, engedje meg, hogy átadjam Hildebrand főfelügyelő szívélyes üdvözletét. Nyomatékosan a lelkemre kötötte, hogy mindenben támaszkodjam önre, és kérjem ki a tanácsát. Nagyon sokra tartja önt, Herr Lawrence. Közömbös volt a hangja, semmit nem tudtam kiolvasni belőle. Abban azonban biztos voltam, hogy csak akkor kéri ki a tanácsaimat, ha jónak látja. Olyan embernek nézett ki, aki a saját feje után megy. Éppen megrendeltem a kétszemélyes reggelit, amikor megérkezett Müller. Elmosolyodott és szívélyesen széttárta a karját.
Ez aztán a meglepetés! Waldvogel felügyelő!
Waldvogel felpillantott, először tükröződött valamiféle érzelem az arcán. És ez az érzelem nem az öröm volt. Savanyúan felállt és meghajolt.
Grüß Gott, Herr Müller, nem is tudtam. Méghozzá egy asztalnál, felügyelő!
Letelepedett mellénk, és mosolygott, mint egy fogpaszta reklám.
Hogy van, Herr Waldvogel?
A felügyelő eleresztette a füle mellett a kérdést.
Herr Müller és én kitűnően ismerjük egymást, mondta végül felén fordulva.
Herr Müller régóta igyekszik borsot törni az orrunk alá, többnyire sikerrel.
Túlosz, felügyelő, mosolygott Müller.
Egyáltalán nem, ellenkezőleg, mindig is sokra becsültem Herr Müllert. Ha rákerül a sor, külön cellát biztosítok neki. Nem tudtam, viccele vagy komolyan beszél. Waldvogel feltört egy tojást, és aggodalmasan vizsgálgatni kezdte a sárgáját.
Hajnalban indultam Zürichből, még reggelizni sem volt időm. Most bepótolhatja, nevetett Müller. Be is pótolom.
Herr Lawrence, volna szíves közben néhány szóval elmondani, mi az ördög történt itt maguknál? Zigmüller még nem dicsekedett el vele? Megsózta a tojását, és kanalazni kezdte.
Dehogy nem, éppen ez a baj. Amit mondott, a végén még hinni kezdek a maguk farkas emberében.
Én már hiszek, mondta Müller, és elvette tőle a sótartót. Soha nem hittem volna, hogy megdől a materializmusom. Először a kutya esetét meséltem el, olyan részletesen, ahogy csak tudtam. Kicsit zavart, hogy többet törődött a tojásokkal, mint velem, de később kiderült, nagyon is jól hallott mindent, amit kellett.
Azt mondják, a kutyát mindenki ismerte a faluban, akkor nem is lehetett nehéz elcsalni.
Hát, ha a vérfarkas is ismerte, akkor valóban nem. Csak egy baj van.
És pedig?
Ha valóban farkasról vagy bármiről legyen is szó, a kutyának védekeznie kellett volna, márpedig nem védekezett. Megvizsgáltatta a tetemet?
Ismét elvett egy tojást és bólintott. Itt van velem Dörfliger doktor, hamarosan idejön, remélem nincs ellene kifogásuk.
Amikor elfogyott az összes tojás, elégedetten megtörölte a száját és hátradőlt.
Így már egészen más, mintha újjá születtem volna. Sajnálom szegény doktort. Na és a bolond?
Kisgyermekkorától itt élt a faluban.
Valóban Gesser tanító fia volt?
Maga aztán nem vesztegette az idejét, mondtam elismeréssel.
Csak elbeszélgettem Zigmüllerrel, hogy jobban teljék az idő. Maga szerint mi a nyavaja történt itt, Herr Lawrence?
Őszintén szólva nem tudom. Gyilkosságnak látszik, az kétségtelen, de ki és miért?
Kúnyosan nézett rám teás csészéje felett. Ön nem hisz a vérfarkasban, pedig úgy tudom, önöknél is él ez a hiedelem.
Angliára gondol?
Magyarországra, ha jól hallottam, ön onnan származik. Valóban. Bár a vérfarkas inkább csak Erdélyben ismert. Ön talán hisz benne? Összecsavarta az asztalkendőjét, és ledobta a terítőre. Én, mint öreg bűnügyi róka, már megengedhetem magamnak, hogy mindenféle ostobaságban higgyek. De Nini, itt van a mi doktorunk. Ide, ide, Herr Dörfliger! Uraim, engedjék meg, hogy bemutassam a mi kedves Dörfliger doktorunkat. Dörfliger doki maga volt Svájc két lábon járó reklámja. Alacsony, pocakos, pirosposgás, ráadásul kockás inget és kockás nadrágtartót hordott. Zöld posztó nadrágja a legkényelmesebb természet járói igényt is kielégítette volna, akár csak vastag harisnyája és vadonatúj bakancsa. Az arca azonban nem volt barátságos, egyáltalán nem. Mintha belső fájdalom döntötte volna romba lelki méltóságát. Felénk vetett egy fájdalmas pillantást, aztán leroskadt a szabadon hagyott székre. A fenébe is. Reggelizik, doktor? Tudakolta Waldvogel. Dörfliger doki elhárító mozdulatot tett. Az az rendőr, Zigmüller, megitatott pálinkával, nem vagyok éhes. Lenyúlt az asztal alá, és megtapogatta a lábát. Az ördögbe is. Tör a bakancsom, lehet, hogy egy számmal nagyobbat kellett volna vennem. Waldvogel megmaszírozta a homlokát. Megtudott valamit, doki? Megnéztem a kutyát. Aha, eredmény? Döglött. Csak találgatni tudok, mibe döglött bele. Hiszen elvágták a torkát, nem? Szólt bele vigyázatlanul Müller. A doktor szemrehányóan pillantott rá, aztán biccentett. Első pillantásra valóban úgy látszik, vagy elvágták, vagy elharapták. Nem tudja megállapítani, türelmetlenkedett Waldvogel. Én nem igen, talán a laboratóriumban. Lehet, hogy egy ragadozó ölte meg, például egy farkas, de más is lehetett. Mi a fene? Többször is olvastam már, hogy elszökött egy puma, párduc vagy jaguár a cirkuszból. Addig garázdálkodtak, amíg csak le nem lőtték őket. Errefelé nem láttak semmiféle vadállatot, kotyogott közbe Müller. Attól még itt lehet. Van erre hegy, meg szakadék, elég, ahol elbújhat. Egyébként ugyanez a helyzet azzal a fickóval is. Nem tudom megállapítani, mi okozta a halálát. Roncsolt seb, harapásra emlékeztet. Nem vagyok állatorvos, nem tudom, mi hagy ilyen sebet. Talán valamelyik állatkert tudna segíteni. Lehetséges, hogy késsel vágták el? Egy fűrész élő késsel például? A doktor határozott nemet intett. Azt ismerem, nem ilyen nyomot hagy. Azon kívül, ha valakinek elvágják a torkát, akár fűrész élő késsel, akár másmilyennel, akkor a kést húzzák. A gyilkos maga felé húzza. Ezek a sebek azonban másfélék, mintha valóban úgy harapták volna ki őket. Egy csomó húst is kitépett vele, akármi is csinálta a sebet. Müller lehunyta a szemét, és belekapaszkodott az asztal szélébe. Más külsérelmi nyom nem volt a bolondon? Kérdeztem gyorsan. Semmi a világon. És ezt hogy értékeli? Hát, hogy is mondjam csak, valószínűleg olyan gyorsan támadt rá a szerencsétlenre, hogy az nem tudott védekezni, vagy...
Vagy, sürgettem.
Vagy ismerte a gyilkosát, ismerte és megbízott benne.
De miért? Egy kutyát és egy bolondot, miért?
Hát ez az, uraim, mondta Waldvogel szomorúan, ha erre tudnánk a választ, kezünkben lenne a gyilkos.
Elgondolkozva néztük a terítéket, de nem lettünk okosabbak tőle. Végül is Waldvogel emelte fel a fejét.
Önök tehát a Wilhelm Tell kocsmában voltak néhány lépésnyire a gyilkosságtól. Kötelességem megkérdezni, hogy láttak-e vagy észleltek-e valami furcsát.
Mire gondol, felügyelő?
Tulajdonképpen semmire, csak hát, ha valami megütötte a szemüket, ami fontos lehet.
Sajnos semmi.
Mikor mentek a Tellbe?
Úgy 8 óra körül.
És meddig maradtak?
11-ig.
Mikor fedezték fel a gyilkosságot?
10 táján.
Addig mit csináltak?